Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, rádióhallgatók! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 7. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged első szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadás rövid összefoglalóját a Szegedi Egyetem című újságban, valamint a webrádió honlapján olvashatják, a hanganyagot szintén a webrádió oldalán találják meg. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg. A sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu Szabad Egyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Siklós László 1955-ben Szegeden született, és néhány kitérő után jelenleg is Szegeden él és dolgozik. 2007 óta a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézetében a molekuláris neurobiológiai csoport vezetője. Siklós László általános és középiskolai tanulmányait egyetemünk gyakorló iskoláiban végezte. Fizikusi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg, majd a Központi Fizikai Kutatóintézetben folytatott rövid fizikusi kutatómunkája után visszatért Szegedre, a Szegedi Biológiai Központba, ahol idegrendszeri kutatásokkal kezdett el foglalkozni. 1985-ben biofizikából egyetemi doktori, majd 1992-ben biológiából kandidátusi címet szerzett. Az MTA doktori fokozatát biológiából 2000-ben szerezte meg. Kutatásainak fókuszában kezdettől fogva az idegrendszeri folyamatok kalciumfüggésének elemzése állt, vizsgálatainak súlypontja a fiziológiás idegi folyamatok tanulmányozásáról, fokozatosan a kóros, degeneratív folyamatok kutatására helyeződött át. Kutatómunkáját főként nemzetközi együttműködések keretében végezte. A Göttingeni Egyetemen másfél évig tanulmányozta a plasztikus idegrendszeri változásokat, majd a Göttingeni Max Planck Intézetben 2,5 évig kutatta az elemi emléknyom és a neuronális kalcium háztartás változásainak kapcsolatát. Meghívást kapott a Houstoni Orvosegyetem Neurológia Intézetébe, ahol több mint 4 évig az idegi degeneráció kalcium függését tanulmányozta. Számos hazai pályázat elnyerése mellett több rangos külföldi pályázatnak is vezetője, illetve koordinátora volt. Tudományos eredményei több mint 60 teljes szövegű közleményben, 80-at meghaladó számú konferencia előadásban és 5 könyvfejezetben publikálta. Egy hallgatói jegyzetnek is társszerzője. In extenso közleményeire, melyek összegzett hatástényezője 180, 1120 hivatkozást kapott. Tudományos eredményeit több díjjal is elismerték. 2004 óta az Akadémia főtitkára mellett működő tanácsadó testület tagja. Egyetemünk graduális és posztgraduális oktatásában is részt vállal. Több esetben biológus, illetve orvos hallgatók szakvezetését látta el, illetve egyetemi doktori és PhD fokozatok megszerzésében jelenleg is témavezető. Az STE elméleti orvostudományi doktori iskola egyik alapító tagja. Felkérem dr. Siklós Lászlót, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, szerkesztő úr, és engedjék meg, hogy mielőtt elkezdeném az előadásomat, köszönetemet fejezzem ki az egyetem vezetésének, hogy önökkel ezt az estének egy részét megoszthatom, és az előadásomat megtarthatom, annak ellenére, hogy kutatócsoportunk a szó legszorosabb értelmében, de itt talán helyesebb lenne azt mondani, hogy jogi értelmében a Szegedi Tudományegyetem egyik intézetének vagy tanszékének sem tagja. Másodszor szeretnék elnézést kérni azoktól a hallgatóktól, akik a címben látott vagy hallott egyes szavak vagy kifejezések kapcsán kicsit félrevezettettek, és megragadta őket a valuta vagy a pénzügyi egyensúly kifejezés. Hát ki kell őket ábrándítsam, hogy ha abban a hiszemben jöttek ide, hogy itt egy közgazdaságtudományi előadást fognak hallani, akkor csalódást kell okoznak, ebben tévednek. Remélem azért, hogy ez az este kellemesen fog eltelni, és az ő számukra is néhány olyan információval tudok szolgálni, amivel gyarapodva térhetnek haza. Hát szeretném a későbbi félreértések és problémák elkerülése véget definiálni azt az objektumot, azt a témakört, azt a problematikát, amivel foglalkozunk. Úgyhogy rögtön bele is vágnak a közepébe. Amit láthatják, az első ábrán egy leegyszerűsített olyan objektumot mutatok. Idegsejt egy preparátum, itt lehet látni ezen a szürke ábrán bizonyos pacákat. Ezek bizonyos fajta mikroszkópos eljárással készült felvételek idegsejtekről. Ezeket az idegsejteket, illetve ezeknek hasonszőrű változatait élőben, illetve emberben próbáljuk tanulmányozni. Különös tekintettel vagyunk az idegsejtek belsejében lezajló változásokra, elsősorban a kálciumionok által mediált változásokra. Egy ilyen idegsejt ugye egy környezetben van, ezt az ábrával szemléltetném azt, hogy hogyan történik gyakorlatilag egy ilyen szignalizációs mechanizmus. Ezeket az idegsejteket a külvilágból egy stimulus éri, a membrányuk, tehát a kívülről és illetve belülről, tehát a membrányuk környezetében kialakul egy ilyen mobilizációs mechanizmus, ami elég bonyolult. Erre egy bekapcsolódnak kálciumfüggő jelek, majd hogyha ezek egy bizonyos idő után lecsengenek, visszáll az eredeti állapot. Ezen a jobb oldali ábrán mutatnám meg azt, hogy ezeknek a fiziológiás körülmények között mi a karakterisztikus lefutása, és hogyan néz ez ki. Lát, hogy alaphelyzetben ezek ilyen lilásak, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kálcium, nagyon alacsony kálcium szinten rendelkeznek. Ha megérkezik az a bizonyos stimulus, amit most nem részleteznék, a kálcium tartalmuk megnő átmenetileg, majd a stimulus lezajlása után szekundumos, de mindenképpen millisekundumos, szekundumos időtartamon belül visszatér az eredeti állapot. Most miért mondom mindezt el? Azért elsősorban, mert ezeket mi úgynevezik gyors kálcium változások, illetve fiziológiás jellegű kálcium változások, amik a sejtek egy környezetre, környezeti stimulusra adott válaszát foglalják össze. Ebben meg újra összegezném az előző ábrának a mondani valóját, tehát hogyha van egy sejt, az ér egy impulzus, az egy kálcium tranziensen reagál, ami hogyha lezajlik, következik a másik kálcium tranziens, és gyakorlatilag a sejt egy nyugalmi szinti állapotban van, amihez folyamatosan minden egyes impulzus után visszatér. Ezek a kalcium jelek, ezeknek az egymástól való távolsága, ami a frekvenciára kódolható át, vagy az amplitúdója hordoz olyan információt, amire a sejt belsejében bizonyos változások történnek. Abban az esetben, hogyha ezek az impulzusoknak az amplitúdója túl nagy, vagy túl gyorsan következnek egymás után, akkor nincs arra lehetőség a sejtnek, hogy ezt a bizonyos nyugalmi szintet visszaállítsa, és hogyha még bizonyos nem halálos mennyiségű dózis éri a sejtet, akkor ezeknek, tehát egy rendkívüli esemény hatására mondjuk 2-3-4-5 gyors egymás utáni impulzus követően, vagy ezeknek, hogyha nagyon nagy az amplitúdója, egy új egyensúlyi állapot tud kialakulni, mert hogy nem tud előállni az új, a régi nyugalmi szint. Hát gondolkoztam rajta, hogy elmondjak egy történetet, és igazából, hogyha ez egy interaktív előadás forma lenne, akkor igazából a közönségnek a véleményére is kíváncsi lettem volna, hogy főleg azért, hogyha már ide csábítottam egy-két közgazdász érdekeltségű embert, hogy ez az új egyensúlyi állapot hogyan transzlálódik a hét, ez a fajta szemlélet, tehát hogy egy új egyensúlyi állapotot kialakulni, hogyan transzlálódik a hétköznapi életbe. Következő ábrán mutatnám be ezt. Hát amikor háztartásból elesett példa, de akár mondjuk nagyobb családi háztartás, vagy egyedi háztartás, és nyugalmi színnek vehetjük azt, amikor a háztartás budgetje egyensúlyban van, tehát a bevételei, a havonta megkapott fizetései arányban áll, illetve kiadásai jobban mondva, arányban állnak az ő havi bevételével. Érkezhet azonban egy rendkívüli esemény, ami váratlan is lehet, akár tervezett is, ha egy nem várt nagy összegű számla befut, ami egy új egyensúlyi helyzetet provokál ki, amit természetesen, hogy ezt a számlát ki kell tudni fizetni. Most abban az esetben, hogyha ennek a háztartásnak van pufferkapacitása, mondjuk van bankbetétje, vagy abban az esetben, hogyha ennek a háztartásnak van a bankok felé hitele, kreditképesek, akkor ő ebből az új egyensúlyi állapotból vissza tud térni a nyugalmi szintre, élve a pufferkapacitásával, vagy élve a bank által nyújtott kredittel, és hogyha alkalmazkodni tud a bankok által megszabott feltételekhez, tehát egy új kiadásbevételi szabályozási rendszert állít fel saját magára, akkor hosszú távon képes arra, hogy ide visszajut. Hogyha ennek a háztartásnak se hitele, se bankbetétje, akkor egy ilyen nagy rendkívüli esemény, egy nagy számla becsapása bizony a degeneráció útjára futtathatja ezt a háztartást. És kérdéses, hogy egy ilyen már egy degeneráció útjára lépett háztartás, vagy a biológiában egy ilyen sejt, fog-e kapni olyan pufferkapacitást, vagy hit, akár banki hitelt, hogy ezen az úton vissza tudjon az alaphelyzetre ütni? Valószínűleg, hogy nem. Sokkal inkább az a valószínűbb, hogy ez a degenerációs folyamat végül is a temetőbe fog kikötni. Na most én igazából erről a bizonyos új egyensúlyi helyzetről szeretnék beszélni, és szeretnék egy nagyon éles disztinkciót tenni a kálcium háztartás tanulmányozásával kapcsolatban. Vannak ugye a gyors emberek, meg a lassú emberek. A mi megközelítésünk inkább a lassú emberek taktikáját, stratégiát alkalmazza, tehát eltekintünk azoktól a millisekundumos, szekundumos változásoktól, és azokra vagyunk kíváncsiak, hogy mik azok a környezeti feltételek, amik egy új egyensúlyi állapotot kényszerítenek ki. Ha egy új egyensúlyi állapot kialakulásában vagyunk érdekeltek, ennek a karakterisztikus ideje, ugye azt mondtam, hogy nem szekundumos, millisekundumos skálán történik, de történhet akár napos, hónapos, éves vagy évtizedes skálán is. És hogyha ilyen skálán gondolkozunk, tehát olyan új egyensúlyi állapotokat keresünk, aminek a karakterisztikus ideje hónapos vagy éves, akkor ezekhez új megközelítési módszert kell alkalmazzunk, amelyek már ezekhez a lassú változásoknak a pillanatszerű mintavételezéséhez alkalmazkodnak. A következő ábrán szeretnék néhány szót említeni ennek a metodikájáról és technikájáról. Igazából képzeljük el, hogy van most már egy olyan feltételezett módszerünk, amivel egy biológiai rendszernek egy adott egyensúlyi állapotát néhány másodperces vagy néhány perces idő alatt rögzíteni tudjuk. Kérdés, hogy utána ezt hogyan tudjuk feldolgozni. Mint hogy ugye kálcium ion eloszlásokban vagyunk érdekeltek, nagyon erős mikroszkópos technikákra van szükségünk, hogy ezeket az eloszlásokat követni tudjuk. És amiért ezt az ábrát felvetítettem, tulajdonképpen az elektromikroszkópos technikák elvéről szeretnék egy pár szót beszélni, hogy eloszlassam azt a kételyt, ami azt a mítoszt, ami ezt a technikát övezi. Ugye szokták a fizikusok szemére vetni, akik ugye első közelítésben kitalálták azt, hogy jó, ha akarunk nézni, mondjuk meg akarjuk számolni azt, hogy egy bolhának a lábán mennyi szőr van, idézőjelben, akkor használhatunk ehhez egy lupét. Ha egy kicsit nagyobb nagyítást akarunk, jön a fizikus trükkje, veszünk egy másik lencsét, a két lencsét egymás mögé tesszük, nagyvonalúan ezt mikroszkópnak hívjuk, egyébként így is működik a mikroszkóp, és akkor mindjárt ott vagyunk, hogy mikronos skálán tudunk vizsgálódni. Akkor mondhatják, felvethetik azt, hogy oké, hát akkor az elektromikroszkóp egy újabb fizikus trükk, mögé rakunk még egy lencsét, még jobban látjuk, és akkor el van minden intézmény. Sajnos nem ez a helyzet. Ezek fizikai törvények szabnak gátat annak, hogy milyen határig tudjuk optikai, tehát hagyományos optikai eszközökkel növelni a rendszerünk felbontását. Ez körülbelül megint csak egy hétköznapi példát hoznék, mint hogyha vennénk egy szitát, és kimennénk a folyóba, és halakat szeretnénk belőle, vagy valamilyen élőlényeket szeretnénk kivenni. Nyilvánvalóan csak olyan élőlényeket tudunk ezzel a szitával kivenni a folyóból, amelynek a mérete nagyobb, mint a szita luka. Na most a mikroszkópos technikában a szita lukának megfelelő analógia a fényhullámhossza. Tehát a fényhullámhossza fogja meghatározni azt a legkisebb objektumot, amivel egy mikroszkópos technika tud működni. Na most az elektromikroszkóp azért jelentett nagy előrelépést, mert lecseréltük a látható fényt elektronsugárra, és az elektronsugárnak a tulajdonságai folytán ugye nem üveglencsékkel tudjuk fókuszálni, hanem ilyen tekercsekbe rendezett elektromágnesekkel, itt látható a mikroszkóp belsejéből kivett egy kép, itt jön a fény. Hogyha tekergetünk bizonyos gombokat, amivel áramerősséget szabályozunk ezeken a tekercseken, ezt tudjuk fókuszálni, és így gyakorlatilag egy mikroszkópos képalkotást tudunk létrehozni. Ez egy mikroszkópnak egy másik keresztmetszeti képe, látható, hogy azért lencsék tucatjai szerepelnek, elektromágneses lencsék tucatjai szerepelnek. Na most amiért mindezt elmondom, az az, hogy ha csak ennyit nézünk egy elektromikroszkópból, azt gondolhatnánk, hogy rendben van, ez egy képalkotó rendszer. Azonban a középső ábrán összefoglaltam azt, hogy igazából ez nem egy képalkotó rendszer, hanem sokkal inkább tekinthető egy atomfizikai laboratóriumnak. Ugye elektronsugarat használunk fénysugár helyett, és az elektronsugár a minta atomjaival egyenként is összességében is kölcsönhatásba hat. Ez a kölcsönhatás lehet olyan, hogy nincs kölcsönhatás az esetek többségében, elsuhannak az elektronok a minta atomjai mellett, bizonyos esetekben lehet rugalmas vagy rugalmatlan szóródás. Most ehhez megint egy hétköznapi példát szeretnék csak mondani illusztrálásképpen, hogy hogyan is képzeljük el ezt. Rossz gyerekek futballoznak a mezőn, és mellettük a paraszbácsika gyűjti a szénát. A paraszbácsika összehozott egy ekkora nagy kupacot, és fogja a villát, és a villájával el akarja vinni a szekérhez, és föltenni a szekér tetejére. A gyerekek egymásnak adogatják a labdát, mit tudnak csinálni, ha a paraszbácsi elmegy kettejük között. Vagy elsuhan a labda szerencsés esetbe, és nem talál el senkit. Szerencsétlenebb esetben eltalálja a bácsika valamelyik testrészét, lepattan róla, és bizonyos irányváltoztatás után tovább megy. Tulajdonképpen dörmögés történhet, de nagyobb kár nem történik. Azonban, hogyha a szénabogját találja el a labda, amit a paraszbácsika tart, az már, most szakszót fogok használni, strukturális változásokat hoz létre, vagyis lehullik a széna. Ez már nem csak dörmögést fog eredményezni, hanem esetleg a villa is repülhet bizonyos irányba a paraszbácsika kezéből, és ezek azok az esetek, amikor az besugárzó elektronsugár nem az atom magjával, hanem az elektron héj egyik elektronjával hat kölcsön. Itt már szerkezeti változás adódik, és megnézhetjük azt a villámot, repül a villa, a villám, és annak a bizonyos, annak a villámnak a tulajdonságainak analizásával meg tudjuk határozni azt, hogy miből is állt ez az atom, illetve mekkora volt a szénabogja. Ez történhet ugye kétféleképpen, az okosabbak úgy vizsgálnak meg, hogy besugározzák a mintát, és megnézik azt, hogy milyen sugárzás keletkezik a mintából. Bonyolult a eljárás, hogyha a labda további sebességét analizáljuk, és a minta alá teszünk egy detektort. Mind a kettő működik. A következő ábrán megmutatnám azt, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, és még egy trükkel, hogy lehet ezt tényleg mondjuk a BMW-ből Porsche-vé tenni. Ugyanaz az eljárás. Az előző, amit elmondtam, annak az az egyetlen pontja, az az egyetlen hibája, elnézést, hogy egy labda egy pontot érint, és akkor egyenként történik az analízis. Tehát, mint hogyha egy bácsika áthalad. Van viszont egy olyan eljárás, ami a mikroszkópos technika, ez egy körülbelül 15 éves találmány, amivel meg tudnánk nézni a mintán áthaladó elektronok összes energiáját, tehát ez tulajdonképpen mindenféle fajta energiával rendelkezik, összegyűjtjük ezeket, összegyűjtjük egy csomagba, visszatükrözzük a mikroszkópba, és ezzel csináljuk meg a tényleges mikroszkópos képalkotást. Ennek a következő az előnye, amellett, hogy a mikroszkópban a mintáról egy morfológiai képet tudunk kapni, itt látható pont egy idegrendszeri minta, amiben egy dendrit és egy axon szinaptizál egymással, a preszinaptikus elem látható itt, fekete pöttyekkel, ami annak a bizonyos fixálási eljárásnak a következménye, amivel mi a kálcium eloszlást tudtuk rögzíteni. Itt a másik ábrán szinte egy másik idegrendszeri régióból szintén fekete pöttyekkel láthatjuk azt, ami feltételezésünk kálcium. Ezzel az analitikai módszerrel egy időben a képalkotással egy kétdimenziós eloszlási képet tudunk kapni, amivel meg tudjuk állapítani azt, hogy ténylegesen mi a kálcium kétdimenziós eloszlása ebben a mintában. Most ezek után, miután föl vagyunk fegyverkezve, módszertanilag, lelkileg felkészültünk a lehető legrosszabbakra, megkeressük azokat az objektumokat, azokat a mintákat, amiben a tényleges leírásunkat, kísérleteiket el tudjuk végezni. Ehhez egy humán degeneratív betegséget választottunk ki. Ez a betegség ez több mint 100 év óta ismert. A legelső leírását egy francia patológus tette meg, és Franciaországban ezt a betegséget az ő tiszteletére Charcot betegségnek is hívják. Az angol száz nomenklatúra, ez inkább egy leíró jellegű, ő nem annyira respektálja azokat az embereket, akik ezeket az erőfeszítéseket tették, és megfogalmazta, hogy ez a betegség egy olyan idegrendszeri betegség, ami az agykéregben és a gerincvelőben lévő mozgató idegsejtek degenerációjával jellemezhető, és ez a mozgató idegsejtek degeneráció izomsorvadáshoz vezet, és a betegek ebben nagyon rövid időn belül meghalnak. Amerikában, ugye angol száz országról van szó, de kivételtettek, létezett egy olyan baseball sztár, aki több mint 1000 zsinórban hiányzás nélküli meccset tudott végigjátszani, a nemzet kedvence volt a háború előtti időszakban, és az ő ebben a betegségben szenvedett, ebben hunyt el, és az ő tiszteletére Amerikában ezt a Lou Gehrig betegségnek hívják. Ez nem a leggyakoribb neurodegeneratív betegség, ennél lényegesen gyakoribbak vannak, Alzheimer, Huntington, nem akarom felsorolni az összes többet. Remélem, hogy az előadás végére kiderül, hogy mégis miért ez a betegség, amit a vizsgálataink tárgyának választottunk. Tehát itt látható körülbelül milyen az előfordulása, láthatók a fő jellegzetességei, és amint mondtam, tehát az izomtömeg a beidegzés miatt csökken, és a tudatot általában nem érinti, vagy csak gyengén érinti. Itt hoztam két példát, ami gyakorlatilag ettől a két kritériumtól eltér. Remélem nagyon sokan ismerik Stephen Hawkinget. Ő egy Einstein után a legragyogóbb elméleti fizikusnak tartják. Ő is ebben a betegségben szenved. Ő 18 éve, közel 20 éve lett ebben a betegségben diagnosztizálva, tehát ő ellentmond annak a bizonyos kritériumnak, hogy nagyon rövid időn belül a betegek elhalnak. Látható ugyanakkor, hogy például a combján, lábán, karján, hogy ténylegesen milyen erős izom atrófiában szenved, viszont a betegség a tudatot nem érinti, ez az ő esetében ténylegesen igaz, hiszen a betegség diagnosztizálása óta írta meg azokat a mérföldkőnek számító könyveit, fejtette ki azokat az elméleteket, amik az élet keletkezésével, a fekete lyukak fejlődésével kapcsolatosak. Pár szót szeretnék a betegségnek az anatómiájáról, tehát amit mondtam, ez egy tehát a testünket ugye szertágozan behálózó idegrendszernek egy nagyon szelektív, egy specifikus részét érinti. Az agyunkból a gerincvelőbe futó, tehát az agykéregben lévő piramissejteket, az agyunkból a gerincvelőbe futó pályát, gerincvelői és a gerincvelői mozgató idegsejteket érinti. Itt látható egy olyan sematikus ábra, tehát a gerincvelő egy keresztmetszete, itt láthatók azok azoknak az idegsejteknek a fészke, ahonnan ezek a beidegzések indulnak ki. A továbbiakban erről a bizonyos szegmensről szeretnék beszélni, tehát azokról az idegsejtekről, ami a gerincverőből a különböző izmokban futnak ki, és azoknak az izmoknak a beidegzését szolgálják. Ennek a bizonyos idegsejtnek, itt egy sematikus ábrája, itt látható egészséges környezetben, tehát a gerincvelőben van a sejt testje, egy hosszú-hosszú nyúlványt, ami méteres lehet, elküld az izomrostba, és ott látható az a zóna, ahol gyakorlatilag megragadja az izomszálat, és a beidegzés történik. Itt látható a degeneráció során a sejtest sérül, elveszti a belőhüvelyét a beidegzés, és másodlagosan az izom is degenerálódik. Lerajzoltam az egyszerűség kedvéért, a további a kedvéért ennek egy keresztmetszeti rajzos ábráját, amiben látható a megfeleltethető struktúrák, tehát az axon megközelíti az izmot, ez ennek felel meg, körülötte a velőhüvely, itt látható a terminális zóna, és ott, ahol az ideg az izommal érintkezik, az izom membránja specializálódott, és itt történik az a bizonyos információ átadás, ami miatt összehúzódásra képes az izom. Egy-két ábrát fogok csak elektronmikroszkópos képet mutatni, csak ízelítő kedvér, erről azt hiszem napokat lehetne beszélni. Ez a bizonyos idegizom szinapszis így néz ki az elektronmikroszkópban, ezen az oldalon látható az izom, egy-két helyen még lehet is látni a haráncsíkolt izomrostokat. Itt látható fekete szigetelő szalagszerűen körbeveszi az ideget a mielinrost, és ez a terminális ábra, terminális terület, ahol az axon terminálisban látható szinaptikus vezikulák a megmódosult posztszinaptikus membránhoz közelítve átadják az információjukat. És azt hiszem, hogy talán ezen az ábrán tudtam összesűríteni azt, hogy miért is beszéltem, miért is választottuk ki ezt a bizonyos betegséget a vizsgálataink céljára. Tulajdonképpen ez az a bizonyos betegség, amiben el lehet mondani azt, hogy ha mi mintát szeretnénk venni a beteg idegsejt egy részéből, akkor ez ténylegesen egy olyan műtéttel végezhető el, ami ténylegesen nem fog fájni. Ezt általában a felkarból, tehát a bicepsből egy olyan pici izom kivételével végzik el, egy-két milliméter, itt látható egy izomminta, egy petri csészébe, egy-két milliméteres darab, helyi érzéstelenítés alatt 5-10 perces műtéttel ez eltávolítható. Ebből az izom mintából azonosíthatjuk fénymikroszkóposan, hogy hol futnak az idegek, hol van a terminális terület, és ezeknek a területeknek az analízisével tudjuk megállapítani ténylegesen ebben a beteg idegsejt végződésben, hogyan módosult, hogyan borult fel a kálcium háztartás. Ez az ábra sűríti össze az eredményeinket. Látható, hogy ha a kálcium tartalom, tehát jobb viszintes tengelyen a kálciumtartalom, függőleges tengelyen a vezikula sűrűség látható. Látható, hogy a kettő függvényében az ALS betegek, vagy a Lou Gehrig betegségben szenvedő betegeknek a populációja jelentősen elkülönül az egyéb betegségben szenvedőkétől, tehát ezekben a betegekben ténylegesen magasabb kálcium szint található. Néhány ábrát, ez lesz az utolsó megígérem, elektromikroszkópos ábrát szeretnék bemutatni, hogy ténylegesen hogy néz ez ki a gyakorlatban. Bal oldalon látható egy normális, tehát egy önkéntes, egészséges emberből kivett izom mintából származó idegizom kapcsolat. Látható viszonylag kevés számú vezikula, mitokondriumok. Itt látható az a velőhüve és burkolatnak egy, a terminális borító része. Hogyha megnézzük az ALS betegeknek, látható a szinaptikus vezikulák száma megnövekszik, azokban láthatók a fekete pöttyek, amik a kálciumtartalmat jelenti, mitokondriumokban is a megnövekedett kálciumtartalom. És amikor már a végstádiumba jut, akkor gyakorlatilag ez olyan degeneráció fázis, amikor már nincs is izomműködés, tehát elveszti az izom a beidegződését. Ezek után, tehát megvan a betegségünk, kiválasztottuk, igazoltuk azt, hogy ebben a betegségben ténylegesen megváltozik a kálciumháztartás, de ez még mindig nem jelenti azt, hogy ha az ember logikai tételeket állít fel, hogy a maga a kálcium háztartás megváltoztatása is ki tud-e a betegség, tehát tud-e a betegségre hatni. Tehát ugye eddig azt igazoltuk, ha van betegség, van kálcium változás. Azt is kellene igazolnunk, hogy a van kálcium változás, az betegséget indukál. Most ennek a betegségnek különböző modelljén dolgoztunk, és legalább három, de inkább négy esetben igazolni tudtuk azt, hogy ez a kettő okozati összefüggésben van egymással. Tehát ebben a betegségben különböző állatmodellekben és klinikai adatokkal tudtuk igazolni azt, hogy a betegek sejte gerincvelőjében és a motoros kortexében van oxidatív károsodás, ami bizonyos belső enzim működés defektusa vagy hibás működése miatt alakul ki, és ez kálcium felhalmozódással párosul. Igaz az, hogy ezeket az idegsejteket, hogyha őket kapó beidegzéssel fokozott működésre serkentjük, szintén kálcium növekedés tapasztalható, és a fordítottja is, hogyha itt kálciummal megstimuláljuk, akkor fokozottan lesznek működésre kényszerítve, illetve ebben a betegségben nem elhanyagolható szempont, sőt az utóbbi adatok tükrében talán döntő szempont a bizonyos immunfolyamatok, amik szintén kálcium változással kapcsolatban hozhatók összefüggésbe. Ezt összegeztem a jobb oldali ábrán, elnézést, és tulajdonképpen ez az a bizonyos kemény mag, ami köré az elméletünket építettük. Ha igaz az, hogy ez minden egyes folyamat kálciumfüggő, úgy, hogy ő kálcium növekedést tud létrehozni, viszont kálcium növekedés magát ezeket a káros folyamatokat el tudja indítani, akkor ezek gyakorlatilag egymásba alakíthatók. És hogyha ez ténylegesen így van, akkor a betegség gyógyítására talán az a legkézenfekvőbb, hogyha ezt a bizonyos egymásba alakulni képes láncot úgy törjük meg, hogy azt a bizonyos valutát, ami átjátsza az egyik folyamatot a másikba, azt valamilyen módon megpróbáljuk megfékezni. Ennek a megfékezésére úgy lehet, hogy az a legkézenfekvőbb dolog, hogyha meg lecsökkentjük azt az kálcium amplitúdót, ami a sejt belsejében mérhető. Na most hogyan kerestük, tehát megvan az elméletünk, megkerestük azt a legjobban, idézőjelben legjobban, mert ugye a legjobb modell nincs, a legjobb modell maga a betegség, tehát azt a legjobban alkalmazkodó modellt, ami a legközelebb áll a betegséghez. Ez azt a bizonyos oxidatív károsodási modellt hoztuk példaként, tehát itt egy sejtnek a keresztmetszetét, illetve robbantott képét mutatnám be, látható a sejtmag, látható a Golgi komplex, durva felszínen endoplazmás retikulum, és a citoplazma, és itt körbe látható a sejtmembrán. Tehát az oxidatív károsodás az a sejtnek az egyik élő világnak az egyik legnagyobb ellensége, ezért minden sejt fel van szerelve olyan védekező mechanizmusokkal, amelyik ezt a lehető minimálisra tudja csökkenteni. Sejtmembrán környékén megvannak azok a bizonyos, én csak úgy hívom, hát lehet scavenger molekuláknak hívni, de én kamikáze molekuláknak is hívom, E-vitamin, C-vitamin, amelyik saját maguk feláldozásával próbálják a védendő objektumot megvédeni. A citoplazmában az egyik legfontosabb ilyen enzim, a szuperoxid-dizmutáz, ami az oxigén szabadgyökök közömbösítését végzi. Most azért tartjuk ezt fontosnak, mert a betegeknek, tehát ebben a motoneuron betegségben szenvedő betegeknek egy kis százalékában ugyan, 1% alatti százalékában ennek az enzimnek a mutációját sikerült kimutatni. Ez a mutáció ez arra képes, hogy ahelyett, hogy az oxigén szabad gyökökből, hidrogénperoxidon keresztül, utána segédenzimek segítségével ártalmatlan anyagot, tehát vizet hozzon létre, ezt leblokkolja, és olyan mellékágakra futtatja ezt a reakciót, ami még keményebb, még agresszívabb peroxinitrit és hidroxil gyökök keletkezését segíti elő, ami a segítség helyett inkább többet árt a rendszernek. Most ezt a mutáns enzimet sikerült azonosítani, és úgy gondoltuk, hogy ez lenne az a modell, amit hogyha élő állatban létre tudnánk hozni, segítséget tud nyújtani azt, hogy milyen jellegű változások hol alakulnak ki az állatban, illetve ha már az állatot meg tudjuk ezeknek a mutáns enzimnek a segítségével betegíteni, akkor hogyan tudjuk, milyen stratégiával tudjuk ezeket az állatokat meggyógyítani. Ténylegesen sikerült ez a genetikai beavatkozás, ez egy génsebészeti eljárás, ez mondhatnám úgy is nagyon pontgyolán is talán nem is teljesen helytállóan, mint egy trójai faló, tehát egy ilyen génsebészeti eljárás úgy működik, hogy olyan géneket iktatunk be meglévő gének mellé, amelyik bizonyos sejtekben expresszálódik, viszi magával, és azokban a sejtekben is létrehoz egy olyan expressziót, ami eddig ott nem volt. Tehát ez gyakorlatilag egy trójai faló eljárás. És ennek az eredménye az, hogy ezekben a betegekben ténylegesen kialakul, ezekben az egerekben ténylegesen kialakult ez a betegség. És ráadásul olyan időskálán zajlott le ez a betegség ezekben az egerekben, ami kísérletes beavatkozásra már lehetőséget nyújt. Tehát nem kell éveket, esetleg, ha mondjuk egér élettartam egyébként is korlátozott, de nem kell 1-2 évet várni, hogy ez a betegség kialakuljon, hanem 2-3 hónap alatt ezek az egerek mutatják már a betegség tüneteit, és 4-5 hónap alatt el is pusztulnak. Most ez egy ilyen jellegű görbe, amit gyakran használnak ezeknek ezekben a tanulmányokban. Ha kiindulunk egy mondjuk 100 fős egérpopulációból születéskor, akkor ezek egy darabig ugye élnek és virulnak, és amikor a betegség elkezd közöttük a végstádium irányába fordulni, akkor egyre több egér pusztul el, majd a végén az egész társaság kipusztul. Na most ez egyfajta matematikai, statisztikai módszere tanulmányozható egy ilyen görbe, és ezeknek a görbéknek a lefutásából, meredekségéből, alakjából tudunk következtetéseket levonni, hogy a betegségre hatásra, betegség gyógyítására tett kísérleteink milyen effektivitásúak. Itt mutatnám be ennek az ilyen módon létrehozott állatból származó 1-2 képet. Hát először is a két alsó ábrán szeretnék mutatni, ez egy normális egérből és ez egy beteg egérből származó idegizom szinapszis. Nem kell nagy távcső, meg mikroszkóp se hozzá, hogy lássuk, hogy ennek a belseje fekete, ennek a belseje fehér. Tehát ténylegesen tudtuk igazolni, hogy ez egy jó modell. Tehát abban a bizonyos idegizom szinapszisban, amit a betegekből is kivettünk, produkálja ugyanazokat a kálcium megnövekedési jeleket. Ezen túlmenően, ugye az emberből nem tudunk sem gerincvelői, sem agyivintát eltávolítani, ebből az egérből már tudunk, és itt látható az egér gerincvelőjéből származó olyan minta, amiben egészséges idegsejteket, itt ezek a tulajdonképpen szép kék struktúrák, és beteg idegsejteket, amik tele vannak kis hólyagocskákkal. Ez már betegedő, széteső idegsejteket is ki tudtunk mutatni. És ugyanakkor tudtuk igazolni, hogy ebben a betegségben ezek a bizonyos hólyagocskák megnövekedett kálcium szintet tartalmaznak, tehát az, amit mi látunk a betegben az idegizomszinapszisban, az egérben az idegizomszinapszisban, ugyanez lejátszódik az egérnek az agyában, gerincvelőjében, tehát feltételezhetjük, hogy a beteg agyában és gerincvelőjében is ilyen jellegű változások zajlanak le. Ennek egy kezdetben úgy gondoltuk, csak egy mellékterméke, később azonban kiderült, hogy ez egy nagyon lényeges melléktermék. Nem csak a gerincvelőit vizsgáltuk meg ezeknek az egereknek, különböző agyrégióit, és találtunk olyan agyrégiót, ahol csak egészséges sejtek volt, ugyanolyan mozgató idegsejtek, de csak egészséges sejtek voltak jelen. Tehát semmi ilyen vakualizációs kálcium felhalmozódási jelenséget nem tudtunk kimutatni. Hát ennek a mellékjelenségnek mentünk a későbbieknek utána. Most szeretnék itt egy pár perc kitérőt tenni, mert ugye beszéltem eddig idegsejtekről, kálcium által mediált degenerációs folyamatokról, de önkéntelen is felmerülhet mindenkiben az a kérdés, na jó, de miért pont a kálcium? Hát először is azt a választ szeretném mondani rá, hogy nem tudjuk. Tehát sok mindent tudunk már, hogy miért pont a kálcium, de az igazi kulcskérdésre még mindig nem tudtunk válaszolni. Két szempontot szeretnék kiragadni, az egyik az evolúciós, tulajdonképpen földtörténeti, vagy az élet kialakulásával kapcsolatos evolúciós szempontok. Tehát ugye 4,5 milliárd éve áll naprendszerünk, van a Földünk, körülbelül 3 milliárd évvel ezelőtt keletkezett az élet. Ugye én most nem akarok belemenni az élet keletkezésének különböző elméleteibe, ezek nagyon piszkálják nem csak a biológusokat, hanem egyes fizikusokat is, pénzt és energiát nem kímélve megpróbálnak különböző elméleteket igazolni. Elég, hogyha csak arra utalok, hogy a múlt évszázad végén, 97-98-ban NASA által megkezdett kísérletek, amik a tavalyi 2006-2007-ben zárultak le, amikor szondákat küldtek a üstökösök tanulmányozására, annak érdekében, hogy igazolják azt a úgynevezett panspermium elméletet, hogy az élet nem a Földön, hanem a világűrből keletkezett. Tehát két ilyen űrszonda volt, vagy űrprojekt volt, az egyik ami 2006-ban zajlott le, ez a Stardust, amikor az üstökösök csóváját analizálták ki, tehát mintát vettek az üstökös csóvájából, visszajött a szonda, kivették, megnézték, és az élet építőköveit megtalálták benne. A másik a Deep Impact, ami tavaly fejeződött be, amikor megcéloztak egy üstököst, és meglőtték, és megnézték, hogy milyen anyag keletkezik, származik az üstökös magjából, és ez volt az első olyan bizonyíték, amikor agyagot találtak az üstökös magjában, ami agyag nem keletkezhet a mai tudomásunk szerint, csak folyékony víz jelenlétében. Tehát ez volt az első olyan bizonyíték, amivel igazolták azt, hogy tulajdonképpen lehetséges. Tehát nem elvetendő az elmélet, hogy az élet ténylegesen az űrből érkezett hozzánk. Most én ezzel nem akarok vitába szállni, lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. De azt minden esetre tudjuk, hogy az ős-óceán összetétele már kompatibilis volt az élet elemi egységeinek a kialakulására. Erre volt is egy nagyon híres kísérlet, ez a Miller-féle kísérlet, amiben az aminósavak kialakulását tudták prezentálni. Én igazából mégis erre a jobboldali ábrára hívnám fel a figyelmet. Ez a kis paca, ez kicsinek sikerült, én ezzel az ős-óceánt szerettem volna szemléltetni. És én szerintem az élet kialakulásának, és ebben a kálcium és a különböző ionok jelentőségének jelentősége akkor kezdett kialakulni, amikor a világtörténetemben először felállították az első kordont. Tehát amikor kialakult először egy monoléjer, később egy olyan lipid biléjer, ami egy külvilágra és egy belvilágra osztotta az ősóceánt. És amikor az ősóceán összetételének ismeretében és a külvilág és a belvilág, tehát a határvonal meghúzásának a pillanatában már igazából elkezdenek azok a kémiai folyamatok működni, amiknek az ozmotikus, elektromos vagy kémiai egyensúlya fogja meghatározni, hogy kívül, illetve belül milyen ionkoncentrációk alakulnak ki. Én véleményem szerint ez volt az a döntő lépés, első döntő lépés, ami végül is a kálcium fontosságának döntő szempontját tehát meghatározta. Vannak egyéb szempontok is, ebben nem szeretnék nagyon mélyebbre belemenni. Ugye most elugrottunk egy lépést. Az élet keletkezéséről tudjuk azt, hogy tehát valamilyen módon szerves kémiai folyamatok egyensúlya határozza meg. Nem elhallgatjuk azt, hogy hogyan lett az élet tulajdonképpen az első építőköve létrehozva, de viszont feltételezve már, hogy rendelkezésre állnak azok a szerves molekulák, amik a fehérjék, enzimek, aminósavak, azokkal való kölcsönhatást vizsgálva megint csak azt tudjuk mondani, hogy tradicionálisan így alakult ki, hogy a kálcium döntő szerepet tud játszani, ugyanis a kompetitoraihoz képest, ami lehet akár a magnézium, akár a cinkion, sokkal flexibilisebb kötési struktúrát tud mutatni. Én ezzel azt mondanám, hogy ha elképzelünk egy hatalmas fehérjét, egy makromolekulát, sokkal több lukba befér a kálciumion, ehhez sokkal gyorsabban tud kötődni, és ráadásul több olyan kötőhely van ezekben az aminósavakban, fehérjékben, enzimekben, amelyik a kálciummal képes kötés létrehozni. Megint csak egy történeti példát szeretnék elmondani, hogy ezek után, hogy tudjuk, hogy hogy a kálciumnak ugye döntő jelentősége van, mégis honnan datálható az, hogy ennek a tudatában vagyunk. Ez egy múlt század, hát most már nem múlt századi, ez egy 1800-as évek végére tehető ez az észlelés. Szerintem ez egy nagyon tanulságos, ezért fáradtságot nem kímélve megszereztem azt az eredeti kiadványt. Ez egy 1883-as Journal of Physiology újságból származó Xerox, amiben Sidney Ringer, aki ezt először észlelte, leírta, hogy hogyan is történt az, hogy hogyan történt az észlelés, amivel ő bizonyította, hogy a kálciumnak a biológiai folyamatokban döntő jelentősége van. Sidney Ringer békaizom preparátumot vizsgált, ezt tápfolyadékba tette, és azt nézte, hogy amikor kivette a békából a békaszívet, mennyi ideig dobogott tovább. És általában nagyon gyorsan, néhány perc alatt ez a szívizom megadta magát, kivéve egy alkalommal, amikor majdnem fél napig dobogott tovább. És ő ugye desztillált vizet használta a tápfolyadéknak, és akkor beleméregette a saját maga kis sóit, nátriumkloridot, különböző, főleg nátriumkloriddal próbálkozott, és leközölte ennek az újságnak a 1882-es számában, a harmadik kötetben, hogy lám, ez a koncentráció, ez a döntő, mert hogy innentől kezdve a béka szív majdnem örökké él. És nem tudták, hogy miért, nem tudott magyarázatot szolgálni rá, és amikor megjelent ez a közleménye, bement hozzá technikusa. És azt mondta, hogy professzor úr, egy vallomással tartozom. És akkor megkérdezte, hogy mégis mivel. Hát azt mondja, hogy tudja professzor, amikor ez a döntő kísérlet történt, előtte való nap én kicsit kimaradtam. És másnap reggel nagyon fájt a fejem, és elkéstem a munkából. És nem volt időm arra, hogy azt a bizonyos vizet, amit a professzor a tápfolyadéknak használ, desztilláljam, ezért csapvizet adtam önnek. És ebből a csapvízbe tette bele udált azt a bizonyos sót, és ebbe történt az, hogy ez a béka szív fél napig utána dobogott. Na most képzeljük magunkat ebbe a helyzetbe, hogy mi történne ma. Hát nyilvánvalóan vakarnánk a fejünket, hogy most akkor hogy állunk a világ elé ezzel a bizonyos felfedezéssel, hogy a másnapos technikusom nekem csapvizet adott a desztillált víz helyett. Ő viszont vette a bátorságot, és leírta, hogy bizony az a közleményem, amiben én azt írtam, hogy ez a bizonyos sókoncentráció így hat, ez egy tévedésen alapult, mert nem desztillált vizet, hanem ennek a bizonyos társaságnak a csapvizét használtam. Természetesen elindult utána, hogy mi a csapvíznek az ion összetétele, meghatározták azt, hogy ennek alapvető eleme egy 38 milliomod részben jelenlévő kálciumionok, és innen indultak el azok a szisztematikus vizsgálatok, amik a kálcium döntő, ma már ismeretes döntő tulajdonságát alátámasztják. Természetesen ezzel nem azt akarom alátámasztani, vagy nem akarom sugallni, hogy egy tudományos felfedezéshez az kell, hogy este menjünk el mulatni, és másnap reggel talán majd valami olyan nem várt kísérleti körülményt tudunk létrehozni, amely egy újabb felfedezést ez vezethet. De mindenképpen célszerű arra gondolni, hogy ki kell zökkennünk egyfajta dogmatikus gondolkodásmódból, aminek például ez egy jó fóruma lehet olyan hallgatókkal, olyan munkatársakkal megosztani a gondolatokat, akik nem ebben a szakmában járatosak, egy más szemmel, máshogy látják, más közelítést esetleg sugallni tudnak olyan megoldásokat, amikre az ember azért nem is gondol, mert már beszűkül szemellenzővel halad a saját útján. Tehát a kálcium, tehát most már remélem, hogy sokakat meggyőztem arra, hogy a kálciumnak ténylegesen döntő biológiai jelentősége van. Itt felsoroltam néhány olyan tankönyvi, lexikoni adatot, aminek szerintem érdemes tudni, tehát még ha nem is egyezzük meg örök életre. Tehát azt látjuk, hogy az emberi szervezet teljes kálcium tartalma az 1250 g plusz-minusz testcsúlytól függően, ezeknek döntő többsége a csontokban van. Itt van néhány sejttípusnak a kálcium tartalma, nem is ez a lényeg, hogy ennek mekkora az értéke, azt látjuk, hogy ezek körülbelül egyformák, egy nagyságrenden belül egyformák. Ami miatt a kálcium mégis a jelzőrendszer szerepet tudja betölteni, az, hogy bizonyos mechanizmusokkal a sejtem belüli szabad koncentrációját 3-4 nagyságrenddel kisebbre tudja venni, mint a sejten kívüli koncentrációját. Ezért, hogyha valami kis rés nyílik a membránon, egy csatorna megnyílik, lavinaszerűen be tud áramlani a kálcium, és ezzel gyakorlatilag egy jelzőfunkciót tud ellátani. Pillanatok alatt jelzőfunkciót tud ellátni. Ezen az ábrán bal oldalon még egyszer felvetítettem azt a bizonyos idegsejtet, amit már az idegsejt kapcsolatokat, amiket az első ábrán már mutattam, és tulajdonképpen itt összegezném az idegi tevékenységnek azt az alapegységét, amivel szeretnék meggyőzni mindenkit, hogy ténylegesen a kálcium olyan szempontból is a valuta szerepét tölti be, hogy nem csak az a tehát jó valuta szerepét tölti be, hogy nem csak az a rossz, hogyha túl sok van belőle, mert ugye mindig erről beszéltem, hanem az is rossz, hogyha nincs. Tehát, hogyha nincs valuta, megáll a gazdaság, túl sok a valuta, infláció van. Itt egy ideg szinapszisnak a kinagyított képét mutatom, tehát az idegi impulzus áttevődés, ami miatt az idegrendszerünk működik, tehát nem individuális idegsejtek halmaza, hanem idegsejtek kooperációs halmaza, az, hogy ezek között impulzus tevődik át. Az impulzus áttevődésére a vezikulákba halmozott transzmitteranyag felelős, de ez a transzmitteranyag csak akkor tud kiszabadulni, hogyha ez a vezikula fúzionál a membránnal. Ennek a lépésnek, a fúzió lépése kálcium függő, ha eltávolítjuk a kálciumot, ez nincs meg. Ha megtörténik a kiáramlás, posztszinaptikus receptorokhoz kapcsolódik, és ezek kálcium csatornákat, nátrium csatornákat nyitnak meg, amiknek a hatására egyrészt elindulnak a kálcium függő folyamatok, másrészt az elektromos jel tova terjed, és így a sejt egy harmadik sejtnek képes az impulzust továbbítani. Na most ebben a sémában, ha ebben a sémában gondolkozunk, akkor látjuk azt, hogy a fogadó sejt oldalán a kálcium csatornák megnyílás után a kálcium bemegy, az bizonyos mélységig tud bemenni. Az, hogy milyen mélységig tud bemenni, az attól függ, hogy a sejt mennyire képes őt eltakarítani, vagy mennyire szorosan tudja regulálni. Most ennek van egy természetes módszere, hogy hogyan tudjuk csökkenteni azt a kálcium diffúziós gömböt, ami a sejt belsejébe, tulajdonképpen elindul a sejt belsejébe felé, a membrántól a sejt belsejébe felé, és ezt a diffúziós gömbnek a terjedési sebességét bizonyos kálciumkötő fehérjék határozzák meg. Itt két példát hoztam, és itt térnék vissza arra bizonyos mellékvágányra, amit ezekben a bizonyos mutánsegerekben tapasztaltunk, hogy vannak olyan idegsejtek, amikben nincs degeneráció. Azokban az idegsejtekben ki tudtuk mutatni, hogy a kálcium puffer kapacitás, vagy a szintjének a szabályzása erősen kontrollált. Ezek ilyen sötétsárga erős színnel jelöltek. Ez azt jelenti, minél sötétebb egy szín, annál erősebb ennek a egyes sejteknek a puffer kapacitása. Ugyanez a gerincvelőben látható, hogy nagyon halvány, tulajdonképpen sápadtak, de azt jelenti, hogy az ő puffer kapacitásuk kicsi, tehát a kálcium nagyon mélyen, nagyon gyorsan be tud hatolni ebbe a sejtbe. Hát akkor ezt próbáljuk meg hasznosítani, ezt a természet adta ezt a lehetőséget, tehát akkor, hogyha úgy gondolkozunk, hogy úgy működik a rendszer, ha megnyílik a csatorna, bemegy a kálcium, hogyha szabadon beáramolhat, elindítja azt az összes káros folyamatot, az szükséges folyamatok mellett, ami tönkre teheti a sejtet, viszont hogyha a kálciumkötő fehérjék megcsípik, akkor a membrán környékén nagyobb esélyük van a pumpáknak az, hogy kipumpálják, és nem fogja az egész kálcium elárasztani, a kálcium az egész sejtet elárasztani. Ezt megint egy génsebészeti eljárással megpróbáltuk kipróbálni az ötletet. Megint jön a trollei faló, és használtunk egy olyan transgenikus eget, először is vettük azokat az egereket, amelyik betegek, és még egy trollei falót hoztunk, és beküldtünk a sejtekbe még kálciumkötő fehérjéket, amelyik azt vártuk, hogy lecsökkentik a kálcium impulzusok amplitúdóját. Hogyha ez igaz, akkor ezek az egerek kevésbé lesznek betegek, tovább élnek. Ezen az ábrán mutatnám, hogy ez tényleg be is következett, de a hatás nagyon minimális volt. Tehát ennélkül a kálciumreguláló plusz fehérje nélkül körülbelül 140-150 nap alatt pusztultak el az egerek. Hogyha erre illesztenénk egy egyenest, akkor 150-160 napra növekedett meg az élettartama ezeknek az egereknek, amik tartalmazzák ezeket a plusz fehérjéket. Látható, hogy ez az idegsejtek, gerincszerű idegsejtek számban is kifejeződik, ez a bizonyos megnövekedett ellenálló képesség. Sajnálatosan azt kell mondjam, hogy ez nem elegendő. Tehát csalódtunk. Na most mi van, hogyha nem vált be az elképzelésünk, amire gondoltunk? Hát vagy rossz az elmélet, és nem a kálcium határozza meg, vagy pedig rossz a megközelítésünk, és nem csak a sejt belsejében, hanem a sejt környezetében működő egyéb sejtek is hatással vannak a betegség kimeneteire. Hát két ilyen sejtet sorolnék itt föl. Ez egy mikroszkópos kép, itt láthatók a mozgatóidegsejtek, mellette sárgával, barnával azok a bizonyos immunsejtek, vagy őrzősejtek, amik ezeknek a sejteknek úgymond egészségért felelősek. Na most azt tapasztaltuk, visszatérve az egerekre, hogy ezekben a bizonyos betegegerekben ezek az őrzősejtek, amik nyugalmi állapotban ilyen nagyon finom nyúlványokkal rendelkeznek, a nyúlványaikat megduzzasztják, és egy én úgy szoktam csak mondani angol nomenklatúrából átvéve, hogy angry looking sejtek, tehát olyan nagyon durva, rossz arcú sejtek, amiktől elvárható az, hogy akár rosszat is csinálnak. És ténylegesen igaz is, kimértük, hogy ezek a sejtek olyan anyagokat, különböző citokineket bocsájtanak ki, amik el tudják indítani ezt a betegséget. Mi ebben a stádiumban látjuk a megbetegedett sejteket, és ha már a lejtőn elindultak, nincs megállás. Na most, hogyha ez így van, akkor ezeket a sejteket megint egyfajta génsebészeti eljárással megpróbáljuk eltávolítani, és ténylegesen sikerült is. Ezekben az egerekben, a beteg egerekben egy eljárással kicseréltük ezeket a rossz indulatúnak nevezett őrzősejteket egészségesekre, tehát mezei egérből, úgymond mezei egérből származó sejtekre, és látjuk, hogy lényegesen megnövekedett az élettartama ezáltal az egereknek, tehát úgy gondoltuk, hogy így jó úton járunk. Annyira úgy gondoltuk, hogy ezzel sikerült meggyőzni néhány olyan társaságot, aki erre pénzt is volt hajlandó áldozni, és hajlandó volt arra, hogy önkéntes betegeken ezt ki is próbáljuk. Betegeken, embereken ennek az eljárásnak a megfelelő a csontvelő átültetés, és látható, hogy ez a bizonyos betegség előrehaladásának az üteme, mintha egy kicsit lecsökkent volna. Több betegen megismételve az eljárást, azonban azt tapasztaltuk, hogy ez statisztikailag nem támasztható alá. Bizonyos betegekben, ez mindegy egy zöld vonal, egy-egy beteget szemléltet, és egy téglalapon belül a hozzátartozó kontrollokat. Ebben a betegnek az esetében ez az eljárás megnövelte az élettartamát, tehát használt, ebben a betegben a hiba határon belül nem csinált semmit, itt egy nagyon picit használt, nem csinált semmit, hiba határon belül van, hiba határon belül van. Tehát gyakorlatilag ez az eljárás sem váltotta be hozzáfűzött reményeket. Mi lehet a probléma? Hát én most egy olyan történetet mutattam be, amikor elindultunk a beteg ágytól, egy sejttenyészeten keresztül, egér modellen, patkány modellen keresztül megpróbáltunk visszacsámpázni a beteg ágyhoz, a segítés szándékával nem jött be. Én fölírtam itt néhány, nem olvasom föl őket, fölírtam néhány magyarázkodást, hogy miért nem is történt ez meg. Ezt két kollégám állította, a pirossal van az én véleményem. Én csak azt mondanám pár szóban, véleményem szerint az lehet az oka, hogy gyakorlatilag még mindig nem értjük alapszinten azt, hogy alapkutatási szinten mi is történik a betegekben, és mi is történik az emberben. Hogyan tovább? Vissza a KH-hoz, és egy olyan modellt állítottunk be, amely reprodukáltó, tehát idegátvágás minden állatban ugyanúgy meg lehet tenni, meg lehet nézni a következményeit. Ennek az eredményeit foglaltam össze ezen az ábrán. Látható, a normál egértörzsben nézzük ezeket a változásokat. Növekszik az őrzősejteknek a rossz indulata, és növekszik a kálcium. Hogyha ugyanezt a kálcium pufferelt sejtbe, egérbe végezzük el, a kálciumot ki tudtuk pufferelni, viszont az őrzősejtek rossz indulatát nem tudtuk megakadályozni. Tehát ebből mi azt a következtetést tudjuk levonni, hogy egyrészt ezeknek a sejteknek a megfékezésére és a kálcium jel csillapítására egyaránt szükség van. Ezen az ábrán, ezt nem fogok végigmenni, még mindig ott tartunk, hogy nem tudjuk, hogy mi váltja ki a betegséget. Itt látható összefoglalva azoknak a folyamatoknak a döntő többsége, amiket már ismerünk, és amik ebben a sejthalál, tehát tulajdonképpen a végrehajtás vagy a kivégzés irányába hatnak. Ezeknek egyes-egyes komponensének a fékezésével tudjuk egy kicsit az egerek élettartamát befolyásolni, de amíg ezt nem fogjuk felismerni, addig szerintem a betegség gyógyítására nincs esély. Hát végezetül egy tulajdonképpen üzenettel, vagy egy internetről kölcsönzött ábrával szeretnék búcsúzni. Hát az Egyesült Államokban él ez a család, bizonyos tagjai már nem élnek. Ellentétben a magyar és európai kultúrával, az Egyesült Államokban minden egyes beteggel közlik azt, hogy mi a diagnózisa. Ő a beteg, és ő ezelőtt a fényképfelvétel előtt néhány perccel tudta meg, hogy mi a diagnózisa, ami a biztos halál. Ennek ellenére ezek a betegek úgy érzik, hogy őket ez a betegség nem győzheti le, nem törheti meg, de hogyha nincs reményük a gyógyulásra hosszú távon, az már igen. Hát ezzel szeretném befejezni, és látható, hogy ez a pálya nyitott, ennek a betegségnek a kutatása nyitott, aki kedvet kapott, welcome. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük dr. Siklós László előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Kalciumtartalmú gyógyszereket gyakran szednek csontritkulás ellen, recept nélkül is kapható. Azt szeretném megkérdezni, hogy aki ilyet szed, az veszélyezteti a saját idegrendszerét?
Nem. Ezeknek a gyógyszereknek, amik recept nélkül is kaphatók, ezek nem véletlen kaphatók recept nélkül. Ezeket megfelelő körültekintő kontrollvizsgálatokkal tudják biztosítani, hogy ezek nem ártalmasak.
Miért van az, hogy sikeres állatkísérletek után az eljárások az emberi gyógyászatban nem működnek?
Ez egy nagyon kemény kérdés. Nem is lehet igazából egy szóban válaszolni rá, de megpróbálok tömören. Két oka lehet. Az egyik oka az az, hogy mint amit már mondtam, hogy keveset tudunk, és tulajdonképpen az ember, hogyha visszafele haladunk, akkor ugye hiányzik egy láncszem, főemlősökben nem tudunk is, nem végeztünk kísérleteket, lefele haladva ott a patkány, ott az egér és a sejsejegy kultúra. Tehát azt nem mondhatjuk azt, hogy az ember az egy kétlábú patkány, és a patkányról nem mondhatjuk azt, hogy egy nagy egér. Tehát itt vannak olyan speciális ugrás, vagy fajról fajra történő ugrások, amiknek szerintem azért, mert nem teljesen világos még az, hogy milyen anatómiai, biokémiai különbség van egy egér meghatározott neuronhálózata és egy patkány meghatározott neuronhálózata között. Ez az egyik oldala. A másik oldala, én egy kicsit durvábbret fogok vetíteni, talán át lehet rajta menni. A másik oldal a bennünk lévő probléma. A bennünk lévő probléma viszont az, hogy hogyan értelmezzük a kísérleteinket. Itt összegzésben mutatnám, ugye erről a betegségmodellről van szó, 2001. januárjától 2004. novemberig tartó kísérlet, hosszú kísérletsorozat, ebben több mint 5000 egér vett részt. És ennek az 5000 egérnek különböző beavatkozásokkal próbálták megnézni, hogy megnyújtani az élettartamát, vagyis megtalálni a gyógyszert, ami meggyógyítja a betegséget. És látható itt ez a piros aszat, az egerek halálának a döntő többsége mondjuk 120 és 150 nap közé tehető. Azonban van egy csomó pont itt is, és van egy csomó pont itt is. Na most ezek a pontok annak tulajdoníthatók, hogy az egér olyan betegségben pusztult el, ami nem a betegséggel kapcsolatos, nem az indukált betegségével kapcsolatos, kapott egy fertőzést, új gondozó jött, nem takarították ki két hétig, nem kapott vizet, hőgutát kapott, stb. A másik pont viszont az, hogy ugye genetikai beavatkozásról van szó, és ha nem követjük azt, hogy ez a genetikai beavatkozás stabil az egérben, ez el tud mutálódni, tovább tud mutálódni, elveszti azt a bizonyos tulajdonságát, hogy az egeret beteggé teszi, és egyszerűen azért él csak tovább, nem a beavatkozás miatt, mert egyszerűen elvesztette a beteg a gén azt a tulajdonságát, az az enzim azt a tulajdonságát, ami megöli. Tehát ha ezeket a kontrollokat nem tesszük mellé, amit általában nem tesznek, nem minden intézetnek áll rendelkezésre, hogy az összes ilyen fals eredményt ki tudja szűrni a vizsgálataiból, az bizony olyan félrevezető eredményeket tud hozni, hogy egy kezelés nagyon hat, egy kezelés nagyon mérgező. Erre mindig azt szoktam mondani, és hiszem ezzel be is tudom fejezni, hogy tulajdonképpen ebben az ábrában összegezhető az, hogy hogyan szűrhető ki ezek a hibák, hogyha valami nem tetszik, akkor vagy rosszul tesszük fel a kérdést az egérnek, vagy nem értjük, mit mond az egér. Tehát minden esetben az egérnek mindig igaza van, tehát az a kísérlet mindig úgy működik, ahogy kell, csak mi nem mindig értjük, és rossz következtetéseket vonunk le belőle.
Bízom benne, hogy jól tudtam önt követni. Tehát ha jól értettem, akkor...
Ha nem, akkor az az én hibám.
Intracitoplazmatikusan van egy enzim, amely megvédi a idegsejtet a szabad gyökök túlzott felszaporodásával szemben, viszont ott valami történik ezzel az enzimmel. Akkor tudná valamit tanácsolni az ügyben, hogy akkor például az idegsejteknek mi lehet az antioxidánsa?
Hát ez csak egy a sok antioxidáns közül, de sajnos ez egy olyan változáson megy keresztül a mutáció következtében, hogy olyan fokozottan mérgező anyagokat tud termelni, ami ellen már nincsen gyógyszer. Tehát olyan mennyiségben és olyan skálán, olyan repertoárban termeli őket, amiket már nem tudunk kivédeni. Tehát az idegsejteknek van, tehát én csak pár komponensét soroltam fel, tehát a szuperoxidizmutáza, azok a bizonyos gyökfogó molekulák, amiket javasolnak is egyébként a betegeknek, hogy szedjenek. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy van a rendes napi dózisunk C-vitaminból, meg E-vitaminból, akkor ezek a betegek nem is a megadózis, nem is a fokozott dózis, meg a megadózis, hanem az Amerikában elterjedt fogalommal ezek az ipari dózis kapják, tehát olyan mennyiségben kapják, amivel megpróbálja kompenzálni azt a bizonyos többlet szabadgyök termelődést, ami ezekben a sejtekben kialakul, de erre a jelenlegi tudomásunk szerint nincs módszer, nincs lehetőség.
Tehát, hogyha köszönöm szépen, hogyha jól értem, akkor ön azt mondja, tanácsolja nekünk egyszerű halandóknak, hogyha védeni szeretnénk az idegsejtjeinket, akkor E, C-vitamint, vagy valami mást is, ne talán lecitint, vagy mi a helyzet ezekkel az omega telítetlen zsírsavakkal. Erről önnek mi a véleménye?
Annyira tudnám tanácsolni, hogy volt is egy, tavaly szeptemberben voltam egy konferencián Milánóban, és ahol ezzel a betegséggel foglalkozó kutatók jöttek össze Európából és Amerikából, körülbelül 150-en. És a konferencia lezárása előtt a szervező feltette azt a kérdést, hogy jelentkezzen az, aki nem szed semmilyen antioxidást. Nem jelentkezett senki. És akkor emelte azt, hogy kiszed C-vitamint, kiszed E-vitamint. És akkor volt, aki egyiket, volt, aki másikat, volt, aki mind a kettőt, és akkor kiderült az, hogy gyakorlatilag a jelenlévők rendszeresen nem ipari, hanem bizonyos hétköznapi dózis, tehát ami a hétköznapi élettel kompatibilis, annak megfelelő ilyen megelőző célra ilyen anyagokat szednek.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Krémer András, az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat vezetője tartja meg Alternatív Vitarendezési Eljárások című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is. Viszontlátásra!